kedvenc Verlennyét. Verlaine verseiben gyöngéd melankólia volt, amely jól illett a szürke Breton városhoz, a szomorú öreg kőházakhoz és a meredek és kanyargós utcák nyugalmához. A két öreg hölgy békességes szokásai, eseménytelen életük, a rutinja és nyugodt pletykálkodásuk fölkeltette részvétét. Semmi sem történt velük évek óta. Nem is fog semmi sem történni velük, amíg meg nem halnak. És akkor majd még kevés lesz életük jelentősége. A különös az volt a dologban, hogy ők meg voltak elégedve. Nem volt bennük sem rossz indulat, sem irítség. Elérték azt, hogy fölébe emelkedtek az emberek mindennapi kötelékeinek, épp úgy, mint Giulia, amikor a Rivalda fényben állt, és lelkes közönség tapsolta. Néha ezt az emelkedettséget tartotta legértékesebb tulajdonának. Ő benne büszkeség szülte ezt, bennük pedig alázatosság. Mindkét esetben ugyanaz az értékes dolog jött létre, a szellem szabadsága. Csak hogy ő bennük biztosabb alapokon állt. Michael hetenként egyszer írt Giuliának eleven tárgyilagos leveleket, amelyekben közölte, mennyi a Sidon színház bevétele, és hogy haladnak a legközelebbi darab előkészületei. Charles Stamerly pedig minden nap írt. Elmondta a városbeli pletykát, bájos, művelt modorában beszélt a képekről, amelyeket látott, és a könyvekről, amelyeket olvasott. Gyöngéd célzásokat tett, és játékosan nagy tudású volt. Filozofált, de pedantéria nélkül. Megírta Giuliának, hogy imádja. Ezek voltak a legszebb szerelmes levelek, amelyeket Giulia valaha kapott. És elhatározta, hogy meg fogja őrizni az utókor számára. Talán egyszer valaki majd kiadja, és az emberek elmennek a nemzeti arcképcsarnokba, és megnézik az ő arcképét, azt, amelyet McEvoy festett, és felsóhajtanak, amikor a szomorú, romantikus szerelmi történetre gondolnak, amelynek ő volt a hősnője. Charles csodálatosan viselkedett Giulia veszteségének első két hetében. Giulia nem is tudta, mihez kezdett volna nélküle. Charles mindig rendelkezésre állt, csak a kezét kellett kinyújtania. Társalgása, amely egy más világba vezette Giuliát, mindig megnyugtatta idegeit. Giulia lelke bepiszkolódott, és Charles szellemi előkelőségében megint tisztára mosta magát. Rendkívül felüdítette, ha Charles-szal a képtárban járkált, és képeket nézett. Komoly oka volt, hogy hálás legyen Charlesnak. Visszagondolt a sok évre, amelyen át Charles szerette őt. Most már több mint 20 éve vár rá. Giulia nem volt nagyon jó hozzá. Micsoda boldogság lett volna Charlesnak, ha Giulia az övé lesz, és Giuliának igazán nem okozott volna semmi bajt. Eltűnődött, vajon miért állt ellen neki ilyen sokáig? Talán mert olyan hűséges volt Charles, mert odaadása oly alázatos volt. Talán csak azért, mert azt akarta, hogy Charles megőrizze lelkében a képet, amelyet Giuliáról alkotott. Tulajdonképpen butaság, és Giulia önző volt. Újjongva eszmélt rá, hogy végre megjutalmazhatná Charles-t minden gyöngétségéért, türelméért és önzetlenségéért. Nem vesztette el azt az érzést sem, hogy milyen méltatlannak érezte magát Michael nagy jóságával szemben, és még mindig furta a lelkiismeret, hogy oly sokáig türelmetlen volt iránta. Az önfeláldozás vágya, amellyel elhagyta Angliát, még mindig mohó lánggal égett benne. Úgy érezte, hogy Charles méltó tárgy az önfeláldozás gyakorlására. Kissé nevetett jóságosan és részvételjesen, mikor arra gondolt, hogy meg lesz döbbenve Charles, ha értesül Giulia szándékáról. Egy pillanatig alig fog hinni a fülének, és azután micsoda elragadtatás, micsoda extázis! A szerelem, melyet Charles visszafojtott magában annyi éven át, most át fogja törni a zsilipeket, mint egy folyamár, és el fogja önteni Giuliát. Julia szíve dagadt, amint Charles végtelen hálájára gondolt. De Charles még mindig nem fog hinni jó szerencséjében, és mikor már mindenen túl lesznek, és Julia a karjaiban fekszik, oda fog bújni Charleshoz, és gyöngéden assúgja majd. Megérte, hogy ilyen sokáig várj erre. Mint szép Helena, halhatatlanná teszel egy csókoddal. Csodálatos, hogy az ember ennyi boldogságot adhat valakinek. Majd írok neki éppen mielőtt elindulok Szemmalóból, határozta el. A tavasz után nyár lett, és július végén ideje volt már, hogy Julia Párizsba menjen, és utána nézzen ruháinak. Michael szeptember elején akart nyitni az új darabbal, és úgy volt, hogy a próbák már augusztusban elkezdődnek. Julia magával hozta a darabot Szemmalóba azzal a szándékkal, hogy tanulmányozni fogja szerepét, de a körülmények, amelyek közt élt, ezt lehetetlenné tették. Szabad ideje annyi volt, amennyit csak akart, de abban a szürke, zordon és mégis takaros kis városban a két idős hölgy közt, akiknek érdeklődése a plébánia templomra és a háztartási alkalmazottakra korlátozódott, akármilyen jó volt is a darab, nem tudta lekötni Julia figyelmét. Legfőbb ideje, hogy hazamenjek, mondta. Szörnyű volna, ha végül is arra az eredményre jutnék, hogy a színház nem éri meg azt a sok hűhót, amit csapnak körülötte. Elbúcsúzott anyjától és Kerri nénitől. Nagyon kedvesek voltak hozzá, de úgy sejtette, hogy nem lesznek szomorúak, amikor távozása után visszatérnek ahhoz az életmódjukhoz, amelyet Julia érkezése megszakított. Azon kívül egy kis megkönnyebbülést is éreztek, hogy most már nem fenyegeti őket semmiféle különbség, aminek az ember mindig ki van téve egy színésznővel kapcsolatban, és ami kedvezőtlen megjegyzéseket vonna maga után a szemmalói hölgyek részéről. Julia délután érkezett Párizsba, és mikor bevezették lakosztályába a Ritzben, megelégedetten sóhajtott föl. Mégiscsak remek visszatérni a fényűzéshez. Három vagy négy ember virágot küldött neki. Megfürdött és átöltözött. Charlie Beryl, aki a ruháit szokta rajzolni, régi barátja volt, érte jött, hogy elvigye vacsorázni a boába. Nagyszerűen éreztem magam, mondta neki Julia, és természetesen a két idős hölgynek óriási öröm volt, hogy ott voltam, de az az érzésem, hogyha egy nappal tovább maradok, unatkoztam volna. Újjongással töltötte el, hogy végighajtatott a Champs-Élysées-n azon a szép estén. Jó volt újra érezni a benzinszagot, az autók, taxik, a szirénák búgása, a gesztenyefák, a transzparensek, a tömeg a járdán és a tömeg, amely a kávéházak előtt ült. Mindez varázslatos volt. És mikor elérkeztek az oly vidám, oly civilizált és oly drága Château de Madridba, remek volt újra jól öltözött, rendesen kifestett nőket és smokingos, lesült arcú embereket látni. Úgy érzem magam, mint egy királynő, aki visszatért a száműzetésből. Julia több boldog napot töltött el ruháinak kiválogatásával és az első próbákkal. Élvezett minden pillanatot, de jellemes nő volt, és ha elhatározott valamit, ragaszkodott hozzá. Mielőtt Londonba utazott, írt Charlesnak. Charles előzőleg Goodwoodban és Govesban volt, és éppen 24 órát Londonban töltött útban Salzburg felé. Kedves Charles! Mi csodálatos, hogy nem sokára viszont láthatom. Természetesen ráérek szerdán, vacsorázunk együtt. És szeret még engem? Julia. Amint leragasztotta a borítékot, azt mormolta. Kétszer ad, ki gyorsan ad. Michael idézte mindig ezt a mondást, amikor felszólították, hogy jótékony célra adakozzék, és ő posta fordultával pontosan a felét küldte annak az összegnek, amit vártak tőle. 24. fejezet.